Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg röviden gyülekezet életünk hirdetéseit. Nagy örömmel és nagy szeretettel hirdetem, hogy a mai istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesült, és így legújabb, legfrissebb és talán legfiatalabb gyülekezeti tagjainként is köszönhetjük Jura Alíz Laurát és Becskeházi Eriket. Isten éltessen, áldjon meg titeket, és a szüleiket, keresztszüleiket és a családot is, a Szentlélek jelenléte vegye körbe és áldja, és vezesse őket, adjon erőt, sok-sok áldást ahhoz, hogy fel tudják nevelni gyermekeiket, és lehessenek ők is Isten országának felnőtt polgárai majd konfirmáció alkalmával, hogyha vallást tesznek hitükről, és így lesznek gyülekezetünk tagjai, népünknek, nemzetünknek is állampolgárai. Isten áldjon meg még egyszer titeket, minden kedves családtagot. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, hálatelt szívvel állunk meg előtted, köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy van hely, ahová összegyűjtesz bennünket. Köszönjük ezt a templomot, amit nagyon szeretünk. Köszönjük, hogy nem csak mi lehetünk itt, hanem itt lehetnek szeretteink, itt lehetnek azok az emberek, akikkel olyan sok mindent átéltünk már együtt. És köszönjük azokat is, akik először vannak itt, akik újonnan érkeztek, hiszen a testvéri közösség megtapasztalása mindig fontos, és kell, hogy bővüljön, kell, hogy áradjon a Szentlélek ereje. És köszönjük azt, hogy te is itt vagy, ígéddel és szent lelkeddel. Köszönjük, hogy feltámadtál, nem maradtál a sírban, és kérünk arra, hogy ennek üzenetét erősítsd meg a szívünkben. Ennek a valósága legyen élő és ható, nem csak gondolat, nem csak beszéd, hanem legyen olyan valóság, ami meghatároz bennünket, ami meghatározza egész életünket, gondolkodásunkat, meghatározza jelenünket, értelmezi múltunkat, és megmutatja jövőnket. Így kérünk szent igédért a mai Isten tiszteleten, áld meg az ige hirdetőjét, hallgatóját, befogadóját és megtartóját. Jézus Krisztus nevében így kérünk, áld meg bennünket. Amen. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első leveléből, a 15. fejezet 12. versétől a 14. versét bezárólag. Pál apostol Korintus beliekhez írott első leveléből, a megnevezett szakaszból, 15. fejezet 12. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nem támadnak fel a halottak? Hiszen ha nem támadnak fel a halottak, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Amen. Húsvét vasárnapján a keresztről beszélgettünk, a keresztnek a üzenetét hirdettük, Isten tiszteltünk üzeneteként az ige fényében. És a feltámadásnak az üzenete, ami a kereszt üzenetét pecsételi meg, kell egy kicsit, hogy tovább gondolva megmaradjon a szívünkben. A feltámadás üzenete, hiszen mondtunk egy köszönést, amivel köszönteni szoktuk egymást ilyenkor, vagyis hát régen köszöntették egymást ilyenkor, ugye, feltámad Krisztus, az áldás békességnek egy alternatívája lehet húsvétkor, feltámad Krisztus, és a válasz rá bizonnyal feltámadt, mondták a régiek, és alkalmasint ebben az időszakban mondtuk mi is. De vajon tényleg feltámadt? Vajon valóban feltámadt Jézus? Lev Tolsztoj egy Jónás című művében ezt írja. Kérdésem, amely 50 éves koromban az öngyilkosság szélére sodor, a legegyszerűbb kérdés volt, tudnillik a buta kisgyermektől kezdve a bölcs aggastyánig ott szunnyad minden ember lelkében. Az ember nem tud élni, ha nem kap rá választ. Ez a kérdés így hangzik. Mi származik abból, amit ma csinálok, amit holnap fogok csinálni? Mi származik az én egész életemből? Másképpen megfogalmazva így szól a kérdés. Minek éljek én, minek kívánjam, minek csináljak bármit is? De még így is meg lehet fogalmazni, van-e az én életemnek olyan értelme, amely ne válna semmivé, elkerülhetetlenül bekövetkező halálommal. Mondja egy olyan író, akinek a művei ott vannak a top 5-ben. Nem is top 10-et mondok, hanem top 5-öt. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a világirodalom, ami megalkotott világirodalmi műveket számítás, csak ami soha nem fog negligálódni, ami soha nem fog amortizálódni. És ott vannak Tolsztoj művei. És mondja Tolsztoj, hogy hát mi értelme az életnek? 50 éves korában mondja ezt, amikor már megírta életének fő műveit. Én nem hiszem, hogy magyar költészetünkben, vagy magyar kultúrkincseink között ne lenne nagyobb, mint akár Tolsztoj, hiszen ha József Attilát egyszer lefordították angolra, és akkor ott kapott egy különleges költészeti díjat, egy magyar-angol kétnyelvű ember fordította József Attilát, és nem ismerték, nem tudták, hogy ki az. Mert olyan a nyelvünk, hogy... Tehát én szerintem, hogyha egy-két magyar művet lefordítanának valóságosan, értelmesen külföldiülre, tehát angolra, vagy valamelyik nagyobb világnyelvre, akkor biztos, hogy a világ oda tenni a magyar műveket is. Akár az ember tragédiáját mondjuk, és most még nem is tettem a legnagyobbak közé. Ha egy ilyen ember megkérdezi, hogy mi értelme az életnek, akkor ugyan mi nem kérdezzük meg? Mi soha nem kérdezünk rá az életünk értelmének a lényegére? Az a helyzet, hogyha visszanézzük tanulmányainkat, legyen az általános iskolás, középiskolás, és itt most a keresztény egyetemek, iskolák kivételt képeznek ez alól, ezt nálunk nem így tanítják református iskolánkban, és a református vagy keresztény egyetemeken sem így tanítják, de hogyha valaki nem ilyenekre járt, akkor nagyjából azért filozófia történetből, vagy eszme történetből, hogyha megkérdezi, vagy a biológia tanárát megkérdezi, hogy akkor most mi is a helyzet a feltámadással, akkor azt mondják, hogy hát ez a feltámadás az elég problémás dolog. A feltámadás, ne butáskodjunk, azért ez biológiailag és minden vonatkozásban nem bizonyítható, ilyen nincs, problémás. A tudomány nem tudja elfogadni magát tudományosnak, magát felvilágosultnak vélő vagy tartó világ nem tudja ezt bevenni. Nem tudja elmondani azt, hogy igen, én hiszek a feltámadásban, mert nincsen empirikus bizonyítéka, mondja, arra, hogy feltámadás történt. Az a helyzet, hogy ez így van, ugyanakkor be kell, hogy valljuk, meg kell, hogy valljuk. mondjuk meg, őszintén, ha a feltámadás nem történt meg, akkor, ahogy Pál apostol mondja a korintusi levélben, hiába való az ige hirdetésünk. Fölöslegesen vagytok itt. Fölöslegesen beszélek én. Lehet, hogy ti nem mondjátok annyira a nagy bajnak ezt, hiszen életeteknek meghatározott óráit töltitek itt vagy máshol egy templomban, és ez nem olyan sok. De mondjuk én már 13. éve prédikálok minden vasárnap, mondjuk, hiába valóan. Fölöslegesen. És az az igazság, amit egy értelmiségi fiatal mondott, hogy tudod, az a helyzet, hogyha Jézus feltámadt, akkor viszont baj van, mert akkor mindent komolyan kell vegyek. Amit ő mondott, onnantól kezdve, hogy elkezdődött a Biblia az ő szövegeivel, az új szövetség, az evangéliumok, a levelek. Ha az új szövetség minden betűje a feltámadástól függ, akkor komolyan kell vennem, ha megtörtént. Ha megtörtént, ha tényleg volt feltámadás, akkor minden egyes betűt, amit Jézus mondott, azt 10-szer, 20-szor, 1000-szer el kell olvassak, és kívülről meg kell jegyezzem, mert feltámadás történt. Akkor ez a legnagyobb dolog a világon. És igaz, amit Jézus mondott, mert ő feltámadt. Ez a pecsét, ez a kulcs. Ha nem támad föl, akkor egy szép irodalmi műnek elmegy a Biblia újszövetségi része, de egyéb értéke nincs, és nyugodtan visszatehetem a polcra borosodni. Komoly dilemma tehát a feltámadás. Nagyon fontos tudnunk, hogy a keresztény tanítás szerint igaz ez, vagy sem. Néhány dolgot meg kell vizsgálnunk ebből a tekintetből, tehát próbáljunk meg végigmenni, és a végére talán oda jutunk, hogy igazoljuk-e vagy sem a feltámadás tényét magunkban. A keresztények számára is komoly probléma a feltámadás ténye. Igazság szerint meg kell nézni a bizonyítékokat, és a helyzet az a bizonyítékkal, hogy problémás. Legtöbbször azt mondják, hogy a feltámadás hírét, amikor elkezdték a tanítványok hirdetni, az akkori világ könnyen elfogadta, hiszen ők ilyen mesebeli világban éltek, ez ebben a mítikus korszakban, erről már beszéltem a múlt alkalommal, és valóban közel állt az életükhöz, a mindennapi élethez azok a történések, hogy történtek ilyen csodák, és történik a feltámadás is. Az a helyzet, hogy ez nem így van, abban a világban is megvizsgálták ám a híreket, megvizsgálták azt, hogy ki mondja, és mit mond, és ebből a szempontból két probléma van a keresztény feltámadás hírrel. Legfontosabb részei az üres hír és a tanúk. Tehát van egy üres sírunk, és vannak a tanúk. Azt mondja Pál a korintusi levélben, a feltámadás egyik kulcs igéje ez, az 1 Korintus 15.3.6, amikor azt mondja Pál, hogy mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnéli Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, megjelent Kéfásnak, vagyis Péternek, majd a 12-nek, azután pedig több mint 500 embernek egyszerre megjelent, akik közül legtöbben még mindig élnek. Pál azt mondja, hogy a feltámadást tanúk bizonyítják. Vannak tanúk. Egyszerre 500 embernek is megjelent, és az a helyzet, hogy a világ abban az időben elég átjárható világ volt, a földközi tenger belső vidékén a hajók hetente, naponta vitték, hozták az embereket, nem volt gond Rómából eljutni mondjuk Jeruzsálembe. És hogyha Pál ír egy ilyen levelet nyilvánosan, amiben azt mondja, hogy itt 500 ember, akik közül még nagyon sokan élnek, tanúsítja, akkor vállalja azt az ódiumot, hogy valaki azt mondja, hogy na, nézzünk utána. Igazat ír Pál ebben a levélben? Tényleg van olyan ember, aki látta Jézust feltámadni? Hangsúlyozza Pál, hogy ebben a részben itt saját tapasztalásról van szó. Ő azt mondja, hogy ő változatlanul adja tovább azokat, akik tanúbizonyságtételeket, akik látták. Ráadásul itt, hogyha már 500 emberről van egyszerre szó, akik látták, akkor nagy valószínűséggel bevállalja azt is, hogy itt nem kitaláció a feltámadás. Amikor az első keresztény hírnökök megjelentek a földközi tenger partján, elkezdték mondani, hogy itt mi láttunk valamit. Mi tapasztaltunk valamit. És erre tanúk vannak. Rajtunk kívül. Tanúk. Az evangéliumok hírei szerint az első tanúk nők voltak. Nők látták a feltámadást, az üres sírt. Mária látta Jézust. Üres sírt, angyalok, Jézus, nők. Az a helyzet, hogy ez két okból fontos. Először is abban az időben a nőket nem vették, bocsánat a kifejezését, emberszámba. Tanúként egy bírósági tárgyaláson nő nem szerepelhetett. Hiszen a nő tulajdon volt. Vagy az apjának volt a tulajdona, vagy a férjének volt a tulajdona. Ma is megvan a bíróságban az a kitétel, hogy a házastársak nem tanúskodhatnak egymás ellen, hiszen ők családi kötelék okán elfogultak. Felmentést kaphatnak tanúskodás alól. De abban az időben nők különösen nem voltak elfogadottak, hiszen nekik egzisztenciálisan függő viszonyuk volt. Tehát ők egzisztenciálisan fügtek azoktól, akikhez tartoztak. Vagy a férjüktől, vagy az apjuktól. Ezért tanúként nem szerepelhettek. Képzeljük el azt a nyomást. Képzeljük el azt a nyomást, ami az első évszázadokban az egyházra nehezedik. Az evangéliumokra. Azt mondják a pragmatikus, gondolkodó emberek. Figyeljetek már ide! Vegyük már ki a nőket a pixisből. Hát elég ciki, hogy a nők látták először. Nem lehetne hagyni csak Pétert, vagy Jánost, a főapostolokat? Oda mennek Péterhez, és azt mondják neki, Péter püspök, ugye Róma püspöke. Írjuk ezeket az evangéliumokat itt. Nem lehetne, hogy kihagyjuk belőle azt, hogy a nők mentek a sírhoz, és mondjuk Mária, Magdalai Mária látta. Elég leszel te, Péter. Elég lesz János. Vagy elég lesz ott Jakab meg az 500 másik ember, majd beírunk néhány nevet, akik tényleg látták. Hagyjuk a nőket. Mert nem hiszik el az emberek. Azt mondják, hogy nők. Á, nők. Mit láttak? Mit nem? Az a helyzet, hogy nem vették ki a nőket. Pedig minden okuk meg lett volna rá. Minden indulatuk. Tudjátok miért? Azért, mert az igazság még jobban nyomasztotta őket. Ez volt az igazság. Az igazság az volt, hogy elmentek a sírhoz az asszonyok, és látták az üres sírt. Az igazság az volt, hogy Magdalai Mária ott marad a sírnál, ahogy János evangéliumában olvastuk, és látja az angyalokat, és aztán látja az Urat, és beszél vele. És az igazság az, hogy ő szabad oda először a tanítványokhoz, és mondja nekik, hogy látta az Urat, akik nem hiszik el, mint ahogy oly sokan manapság sem, hogy feltámadt az Úr. Ez az igazság. És ezért nem vehették ki, bármennyire is, a sötét középkorban sem vehették ki az evangéliumokból, mert ez az igazság. És ha csak az üres sírról tudnánk, akkor még mindig nem gondolna senki a feltámadásra. Pár leveleiből azonban kiderül, hogy a feltámadás testi valóságát a tanítványok tapasztalták. Ugye evangéliumokról beszélünk, Máté, Márk, Lukács, János, és mindig azt mondják az emberek, hogy hát a kritikusok, hogy a Máté is 60-70, mondjuk a Márk talán egy kicsit korábban, de a János még később foglaltatott írásban, tehát ezek késői iratok. Na de hát Pál 15-20 évvel a feltámadás történelmi eseménye után ír. Nagyon közel van. És ugyanarról beszél, amiről az evangéliumok. Erős bizonyítékok támasztják alá ezeket a tényeket, pont a közvetettségük hiánya miatt. Pont azért, mert az igazságot tükrözik, és nem engednek semmiféle társadalmi nyomásnak, és nem hagyják, hogy az empirizmus, vagy bármilyen jellegű előítélet megváltoztassa a híradásokat. Nem, Jézus feltámadt. A modern ember kétkedve fogadja ezt a feltámadás hírt, ugye azt mondjuk, hogy feltámadás, hát ez ilyen nem nagyon van, ha valakinek leállnak az életfunkciói, orvosok, ugye, onnantól kezdve újra indítani ezeket az életfunkciókat. Hány perc? 10-15 perc agykárosodás nélkül? Lehet? 4 perc. Próbálkoznak ilyennel, hogy hűtik a testet, hogy kevesebb legyen a károsodás, de nem lehet. Nincs. És Jézus 3 napig van a sírban. Holtan. Nekünk nagyon nehéz ezt elfogadni. De azt gondoljuk, hogy a környezetnek nem volt nehéz. Jézus feltámadásáról szóló hírek a görögöknek, a rómaiaknak pont ugyanolyan elfogadhatatlanok voltak, mert azt mondták, hogy ők ugye a testbe nem kívánnak visszatérni. Ők a lélek szabadságát akarják. De a lélek felszabadul. Itt hagyja ezt a csúnya, rossz testet. És valami csodálatos helyen lesz. Vagy nem. Vagy leszáll a pokolba. De a lélek, lelki test. És nem kell a földi test. Ugye a zsidók meg azt mondták, hogy ha valaki azt mondta nekik, hogy feltámadt XY, akkor ez nem lehetséges, hiszen a Biblia, nekik a fontos volt az Ószövetség tanúságtétele, az Ószövetség szerint feltámadás csak akkor történik meg, amikor már minden rendben van. És azt kérdezik, hogy nézz körül, vajon együtt eszik-e a bárány az oroszlánnal? Vajon megszűnt a betegség, a halál, helyreállt az igazság a világban? Nem állt helyre. Tehát akkor nincs feltámadás. Se a zsidók, se a görögök az első században nem tudták volna elfogadni azt, hogy van ilyen jellegű feltámadás. Aztán van egy másik kérdés, a tanítványok kérdése. Azt gondoljuk, hogy egyedül Jézust kiáltották ki Messiásnak. Az első században a földközi tenger partján, illetve a zsidók között nem egyetlen egy Messiás volt. Sok ember jelentkezett, szám szerint 4-ről tudunk, aki magát Messiásnak mondta, és ezek közül volt olyan is, aki kivezette a pusztába a népet, és ott haltak meg. Aztán volt olyan, akit a rómaiak öltek meg, és még más is, aki kisebb körökben Messiásnak kiáltotta ki magát, vagy kiáltották őt ki, és meghalt. Na most, hogyha én követek egy Messiásnak vélt embert, és ez a Messiásnak vélt ember meghal, akkor nekem, ha engem nem bántottak, mert rendszerint a követőjét is megtizedelték, ha engem nem bántottak, akkor nekem két választásom van. Keresek egy másik Messiást, aki él, vagy meghúzom magam és visszatérek az eredeti foglalkozásomhoz. Figyeljünk, János evangéliumának a végén mit csinálnak Péterék? Elmennek halászni. Visszamennek a Genezáreti tó partjára, és elmennek halászni, mert valamilyen módon belül ők sem akarták elhinni, hogy Jézus feltámadt. Új Messiást nem akartak követni. Hát akkor térjünk vissza az eredeti foglalkozásunkhoz, menjünk el halászni. De Jézus nem hagyja, sőt, megjelenik nekik, és innentől kezdve Péter és a tanítványok már nem halásznak, de nem is követnek új messiást, hanem azt mondják, ami elképzelhetetlen és lehetetlen, hogy Jézus feltámadt. Ez nem volt normális. Nem volt általános példa abban az időben. Ezt egyedül Jézus környékén és a Jézus életét körülvevő emberek életében látták a környezete. Gondoljuk végig. Minden empirikus tény, ami megvizsgálja ezt az első századot, a tanítványok életét, arra mutat, hogy Jézus valóban feltámadt, mert mindenki úgy viselkedik a környezetében. Nem támadhatott fel csak a tudatukban, mert van olyan, aki azt mondja, hogy csak a tudatukban támad föl. Tehát, hogy elképzelték, szellemeket láttak. És akkor építettek köré egy egész eszmerendszert, igaz? A keresztény feltámadás evangéliumának eszmerendszerét. Pikpak, egy-két év alatt. De ilyen nincs. Tökéletes konszenzusban hirdeti a 12 apostol és aztán a kiküldött apostolok Pál és a többi evangéliumot hirdető ember egyformán, konszenzusban azt a tényt eszmeileg alátámasztva, a Bibliából alátámasztva, az Ószövetségi írásokból, hogy itt valami különleges történt, de ezt nem vehetjük nagyon különlegesnek, hiszen az Ószövetség erről beszél. Erről beszélnek a próféták, tehát egy teljes, komplex tanítást a zsidó gondolkodásból kinőve, egy teljes eszmerendszert egyik pillanatról a másikra. Hát ahhoz, hogy egy eszmerendszer kialakuljon, ahhoz kell azért egy pár évtized. Tehát a marxizmus, leninizmus sem nőtt ki úgy magában. Tehát nem mondta azt, hogy Marx, hogy előttem senki nem beszélt erről, én most gyorsan megírom a tőkét. És akkor van egy elméletünk. Vagy bármi. Az eszmetörténet megmutatja, hogy egy gondolat megfogalmazódik, és ahhoz, hogy paradigmaváltás történjen, kell egyfajta vita időszak. Tehát el kell kezdeni vitatkozni róla. Én ezt mondom, nem igaz, te azt mondod. Van néhány követőm, akik továbbfejlesztik, ezt mondjuk, nem, ők másik azt mondja, és akkor letisztul, és addig, ameddig követhető eszmerendszerré nem alakul, el kell telnie időnek. Hát a kereszténységben ilyen idő nincs. Nincs. Jézus van, tanít, 3 évig, meghal, és feltámad. És a következő években erről beszél minden ezt látott, tanult, ezt hallott ember, aki elhitte. Nincsen kialakulóban. Nincs előzménye. Csak jövője van. Nem lehet teljesen új eszmerendszert ilyen gyorsan kialakítani. Ebből is látszik, hogy ez nem eszmerendszer. Ez nem egy kitaláció, ez nem egy vízió. Nem vízionálhatták 500-an ugyanazt. Ezt meg kellett tapasztalni. Ezt látni kellett. És van egy nagyon fontos része a feltámadás üzenetének, amely kihívásképpen van az életünkben. Azt mondja, hogy hiszed ezt? Ha mindent mérlegre tettél, ha el tudtad hinni, ha érzed és látod, hogy nem számít, hogy milyen világban élünk, az akkori világ igazságtalanságaira, a mostani világ igazságtalanságaira és fájdalmaira, Krisztus halála és feltámadása a válasz. Ha ezt elhiszed, akkor másképpen látod a világot. Akkor nem lesz hiába való. A húsvét azt jelenti, hogy egy olyan világban, amiben járványként terjed az igazságtalanság, az erőszak,
a romlás, Isten megjelent, és nem hajlandó eltűrni. Isten minden erejével azon fáradozik, hogy Jézus győzelmét végérvényessé tegye. Még a halálon is győzedelmes legyen. Teljessé, túl minden gondolaton, minden történésen, még a halálon is túl győzzön. Ha tovább olvassuk a korintusi levelet, 15. fejezetet, azt mondja Pál, hogy de Krisztus feltámadt a halálból, első zsengeként a halottak közül, és újjongva mondja, hogy halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? Hála legyen Istennek, aki diadalt ad nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Az 57. versben, ugyanebben a részben mondja. Ez teljes diadal. Hogyha lemondunk a húsvét igazságáról, akkor igazat kell adnunk Marxnak, aki azt mondta, hogy az anyagi világ iránti közömbösséggel vádolta a keresztényeket, tehát hogy az anyagi világon nekünk nem fontos. De nekünk itt ez az anyagi világ fontos. Ebben az anyagi világban támad föl Krisztus. Ebben kell ezt az üzenetet hordoznunk. Ha nincs húsvét, aki nem engedi, vagy nem hiszi, hogy Krisztus feltámadt, akkor az azt mondja, hogy Freudnak igaza van. Mert Freud azt mondta, hogy a kereszténység nem más, mint a vágyak beteljesítése. Mi arra vágyunk, hogy Krisztus feltámadjon. És tulajdonképpen ez az egész gondolatkörünk, a kereszténységnek ez az egész lényege. És hogyha nincsen feltámadás, ha nem hiszünk a feltámadásban, akkor igaza van Nietzsének, aki azt mondta, hogy a keresztények azok gyáva kukacok gyülekezete. Van feltámadás? Más a mi üzenetünk? Más a mi válaszunk? Látszik ez az életünkön? Formálja ez az életünket? Tud-e biztatást adni a gyászban? A betegségek között? A harcokban? Hogy van feltámadás? Legyen. Amen. Úrunk Istenünk, meg kell tapasztalnunk és látnunk, hogy Te valóban feltámadtál. És ebben a világban támadtál föl, amiben mi élünk. Amiben mi szeretünk, amiben mi dolgozunk, amiért mi munkálkodunk. Ebben a világban, mert számít számodra az igazságosság, számít a békesség, számít a kultúra, az érték, számít a szeretet, számít az öröm, amit megélünk egymással ebben a világban, mert te ezt a világot látogattad meg, és mi ebben a világban élünk, és te ebből a világba támadtál fel. Úrunk Istenünk, ezért nekünk küldetésünk van ebben a világban. Ezért nekünk igenis fontos, hogy ebben a világban győzelemre vigyük a te gondolataidat, amelyekről te beszéltél. Mert az Isten országa ebben a világban is közel van hozzánk, sőt ebben a világban jött közel hozzánk. Azt mondtad, hogy így van. Kell, hogy így legyen. Pedig azt látjuk, Urunk, hogy ebben a világban a halál uralkodik. Meghalnak kapcsolataink, meghalnak terveink, meghalnak reményeink. Hiába küzdünk, sokszor nem tudunk célt érni, és nem tudunk átadni dolgokat, amik számunkra fontosak, mert sem szeretteink, sem pedig azok, akik követnek bennünket, nem tartják fontosnak ugyanazt, amit mi. Nem küzdenek meg az értékekért. De nem adhatjuk föl, mert te ebbe a világba támadtál fel. És te valóban feltámadtál. Ezért továbbra is kérnünk kell a Szent Lelked erejét. Jön majd. Pünköstkor újra kell látnunk a történeteket. Addig át kell gondolnunk, hogy mit szeretnél tőlünk, hogy nyissuk meg a szívünket, hogy nyissuk meg az életünket, hogy formálódjunk, hogy hagyjuk magunkat formálni általad. Azért, hogy ebben a világban, amire te szántál, küldtél, teremtettél, hívtál bennünket, azt meg tudjuk tenni. Azokat a fontossági sorrendeket, amelyeket te állítottál, valóban helyére tudjuk tenni az életünkben. Mert enélkül nincs értelme, elveszítjük azt. De fontos számunkra. Fontosak a gyermekeink, akiket ebben a világban adtál nekünk. Fontosak a szüleink, akikre ebben a világban kell gondolnunk. És fontos népünk és nemzetünk, országunk, akiket ebben a világban bíztál ránk. És akiknek ebben a világban adtál bennünket, hogy munkáljuk a jövőt. Urunk, így kérünk, hogy segíts nekünk. Segíts szent lelked jelenlétével belülről kormányoz és formálj bennünket. Vigasztal és bátoríts, hogy akiket elvesztettünk, tudjuk és higgyük, nem dolgoztak hiába, nem munkálkodtak a te nevedben hiába, és újra találkozunk majd velük egyszer. Jézus nevében, az ő feltámadásának pecsétje és reménysége alatt így kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Magunk csendjében egy rövid ideig imádkozzunk. Az Úr így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után pedig, Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.